Major Tamás osztályában végzett a színművészeten, és nagyon sok mestere volt, vagy nagyon sok nagy nevű rendező tanította önt, de mégis mi az, amit Majortól olyan nagyon meg lehetett tanulni?
Hát én azt hiszem, ennek a szakmának a lényegét lehetett tőle megtanulni, az pedig az, hogy a színház az játék. Tehát ezt a pályát, a színházat csak olyan embereknek érdemes folytatni, akár rendező az illető, akár színész, de mondhatnám azt is, hogy akár drámaíró, aki örökre gyerek tud maradni. Mindenféle nagy gondolat, vagy mindenféle elementális mondandó mellett, amit az emberekkel közölni akarunk, az a legfontosabb, hogy azt milyen formába tesszük. És a színház az mindig valamilyen formában játékos módon teszi. Gondoljunk bele abba, hogy a gyerek, a pici gyerek már az óvodában, általános iskolában mennyire szeret szerepet játszani, utánozni másokat. Ez a szerepjáték, ez mindig egy kicsit arról szól, hogy ki tudok lépni önmagamból, és valami más tudok megmutatni magamból a világnak. Ezzel szórakoztatni akarok ezzel, amit én csinálok.
De tulajdonképpen egy rendező mennyit tud magából megmutatni, mert most ön a színjátszás, a színészi oldalt mondja.
Nézze, erre én mondok magának egy Hevesi idézetet. A Hevesi Sándor az azt mondta, hogy a színész a szerepet játsza, a rendező meg a darabot. De fontos, hogy mind a kettő játszik. Hát a rendezőnek ugyanúgy kell játszani. A rendező, amikor előveszi egy darabot, akkor pontosan tudja, hogy ezt miért veszi elő, mit akar vele mondani, és azt megpróbálja olyan formában játékosan előadni, hogy az élvezhető legyen. Az élvezhetőség alatt én azt értem, hogy nem valamiféle tanári katedrának használja a színpadot, vagy nem valamiféle vásári térnek használja a színpadot, valami olcsóságnak, hanem megpróbálja a nézőket belevonni a játékba, közös partneré, játszótársá akarja tenni az aznap esti nézőt. Ez a közös játék megteremtése, ez a rendező feladat.
Azt mondta egyszer, hogy mindennek az alapja, hogy jól kell olvasni a színdarabot, de hogy lehet jól olvasni egy darabot?
Ez nagyon fontos manapság, mert nagyon nagy divat lett, hogy hát éppen rendezőknél dívik ez, hogy beleírnak, átírnak darabokat, és olyasmiket akarnak ábrázolni, megmutatni az adott szöveggel, amire az író talán nem is gondolt. Ismerjük azt az Arany Jánosi mondást, amikor a kritikusok próbálták az ő műveit elemezni, és akkor azt mondta, hogy gondolta a fene. Hát néha az embernek az jut eszébe egy előadást nézve, hogy az író talán ma is ezt mondaná. Úgy kell elolvasni a darabokat, úgy kell tudni akár néha a sorok közt olvasni, hogy azzal megfejtsük, hogy mi volt az írói szándék. Tehát az írói szándék ellen dolgozni rendezőnek azért nem szabad, mert akkor egy másik darabot kell választani. Ha egy rendezőnek van egy szándéka, hogy én erről akarok beszélni, ahhoz keresse meg akkor a megfelelő darabot. De egy írói szándék ellen rendezni, és nem jól olvasni el, hogy ott mi volt az írói szándék, mit akart vele, az én szerintem nem csak egy hiba, hanem az egy bűn a színjátszás ellen.
Most legutóbb a Nemzeti Színházban rendezte a Bolt Mórusz Tamásról szóló darabját. Szerencsés volt, tehát zömében ön válasz darabot? Mert amit most ön említett, ez egy idilli helyzet, hogy én valamivel valamit szeretnék mondani. Na de felkér engem egy színház, vagy van egy alkalmazóm.
Ezt alkalma válogatja. Például az, amit említett, ez a Nemzeti Színházi Bolt előadás, itt ezt én választottam ezt a darabot, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Bolt a úgynevezett dühös fiatalok nemzedékének, egy nagyon híres angol író nemzedéknek a gyermeke volt, akikről már lassan elfeledkezünk. Ma már egyre kevesebb Osborne, vagy Harold Pinter, vagy Arnold Wesker darabot vesznek elő a színházak. Boltnak ez a darabja pedig nagyon ritkán ment. Azt mondhatnám, hogy a mi előadásunk talán egy kicsit felfedezés számba ment. Miért? Azért, mert az ember mindig olyan darabot keres, vagy olyan darabot próbál meg színpadra vinni, amivel a mai nézőnek akar valamit mondani. És ez a darab, bár hát meglehetősen régen született, ez a darab máram a Magyarországon megérett. Ma ez a színpadról leszól az aznap esti nézőköz. És mi úgy gondoltuk, hogy amikor ezt a darabot elővesszük, akkor nem valamiféle hát Mórusz Tamás és 8. Henrik múzeumi történetét adjuk elő, valamiféle irodalomtörténetet vagy történelemtudományt viszünk a színpadra, hanem a mai nézőknek a problémáját, az egyénnek és a hatalomnak a viszonyát, a hitnek és a hitetlenségnek a kérdését, meddig lehet megalázkodni és kiszolgálni egy általunk nem szeretett rendszert, és mi az a pillanat, amikor meg kell mondani, hogy ez nekünk nem tetszik, még ha ezzel bizonyos felelősséget is vállalunk.
Mennyire híve az aktualizálásnak? Mert például néhány éve emlékszem egy Urhatnám polgár rendezésére a József Attila Színházban, amiben használt kivetítőket, meg mondjuk a jelmezek, meg egy csomó tekintetben nagyon modern volt. Viszont emlékszem igen klasszikusra is, például mondjuk az Arthur Miller, az Ügynök halála, az teljesen a korban tartva a történetet.
Itt megint azt tudom mondani, hogy darabja válogatja. A Molière, amikor megírja az Urhatnám polgárt, akkor nyilván ugye a saját polgárainak, a saját kortársainak tart tükröt, és őket akarja kinevettetni. De ugye olyan eszközökkel, hogy ők erre ismerjenek rá. Tehát nem használhat más, nem használhat mondjuk, mit tudom én, görög tógákba nem jöhetnek be a szereplői, nekik a francia udvar szereplőinek kell lenni, azokon az embereken fog nevetni a néző, akiket fölismer a színpadon. Ebben a darabban például nagyon nagy szerepe van, hogy ki milyen ruhába játszik. Jelenetek szólnak arról, hogy ki milyen ruhát ölt, ki milyen módon viselkedik, hogyan táncol, mivel tölti a szabadidejét, és a többi, és a többi. Tehát ilyen divatokat figurázott ki Molière. Na most, ha ezt mi a korában tartjuk, ugye Molière korában tartjuk ezt az előadást formailag is, akkor azért járunk rossz úton, mert a néző nem fog tudni szembesülni azokkal a visszásságokkal, amit a Molière ki akart figurázni a polgárnak a túlkapásain, divat majmolásán. Tehát ezt a mikorunkba kellett helyezni formailag, bár maga a szöveg az Molière volt, ezen nem változtattunk. De a formáját közel hoztuk a nézőhöz, hogy saját magán tudjon nevetni.
De például mondjuk vannak olyan darabok, nyilván a Bolt is ilyen, amit a saját korában érdemes tartani.
Ott nem lehet elmozdulni a kortól, így van, tökéletesen mondja. De Bolt ad egy nagyon nagy segítséget. Bolt beleír a darabjába egy olyan szereplőt, akit úgy hívnak, hogy egyszerű ember, és ez az ember a ma esti nézők közül jön ki. Ő vezet minket végig ezen a történeten. Ő kommentál, hozzáfűzi a saját véleményét, egy kicsit megpróbálja kitalálni a nézők véleményét, sőt, még be is avatja a nézőket a színdarabba, hiszen ennek a darabnak a végén, ami egy bírósági tárgyalás, a bírósági ülnökök lesznek tulajdonképpen a nézők, és az ő véleményüket kéri ki az ügyben, hogy Mórusz Tamás vétkes-e felségárulásban vagy nem. Tehát magyarán egy összekötő kapocs lesz a nézőtér és a színpad között. Tehát miközben a saját korában látjuk Mórusz Tamás történetét, mindvégig ott van szereplőként az aznapesti néző. Azt mondhatnám, hogy az aznapesti nézőt visszük bele a Mórusz Tamásnak és 8. Henriknek a korába.
Most éppen Zalaegerszegen rendez egy Shakespeare vígjátékot. Mennyire híve az újrafordításoknak?
Hát van, amelyik sikerült, van, amelyik kevésbé sikerült. Azt hiszem, hogy itt is az a fontos, hogy meg kell nézni. Egyrészt, hogy kiveszi elő azt a Shakespeare-t, mondjuk maradjunk már Shakespeare-nél. Shakespeare-t nagyon sokan fordították le, és hát csodálatosabbnál csodálatosabb fordítások vannak. Én a Szent Ivánéi Álmot nagyon nehezen tudtam volna elképzelni, hogy Arany János fordítását félretéve valaki másnak a fordításába vegyük elő. Mégis amikor rendeztem, és elolvastam a Nádasdy Ádámnak a fordítását, akkor azt mondtam, hogy itt van egy alkalom arra, hogy kipróbáljuk egy új fordításba a Szent Ivánéi Álmot, bár szinte fájt a szívem egy-egy sorért, vagy egy-egy kifejezésért, vagy egy-egy gondolatért, ami Arany fordításába tökéletesnek tűnt. Mégis a Nádasdy fordítás olyan erősen és olyan progresszíven szólította meg a nézőt, hogy azt mondtam, hogy ezt nem hagyhatjuk ki, ezt a fordítást kell, hogy játsszuk. Mi most itt a Windsori vígnőket próbáljuk például Zalaegerszegen, ennek a darabnak is több fordítása van magyarul, és itt most egy olyan dramaturgiai munkát végeztünk a darabon, amelyik egy olyan felállást próbál meg megmutatni, hogy ez az előadás Shakespeare-nek a leginkább a korabeli, saját korának a színházi, hogy mondjam, gyökeréhez nyúl vissza, és ez pedig a vásári komédiák, a fárszoknak a világa. A Windsori vígnők ugye Falstaff története három becsapásának a megmutatása, becsapás története, átverés története. Ez három bohóc tréfa, három farszjáték tulajdonképpen. Így aztán a nyelvezetet is, és a darabnak a, hogy mondjam, a ráigazítását, a mai nézők elévitelét, azt erre a metódusra építettük föl, tehát a fordítás és a dramaturgiai munka is azt szolgálja, hogy ennek a becsapás történetnek a megmutatását adjuk a nézőnek.
Most Kossuth-díjjal ismerték el a munkáját. Mennyiben számítanak a díjak, vagy egyáltalán mi a siker, vagy a jó munka fokmérője?
Hát a legnagyobb siker az mindig a közönség. Én annál jobb fokmérő se kritikát, se a barátaimnak, se az ellenségeimnek a jó és rossz tanácsaira én soha nem voltam igazából kíváncsi. A legtöbbet az jelent, amikor a közönség visszaigazolja a szeretetével az embernek a munkáját. Nehezebb helyzetben van a rendező, hiszen nem ő áll oda esténként a színpadra, a színész ez sokkal közvetlenebbül érzi a munkájának a hatását, de azért a rendező is tudja, azt érzi, azt látja, azt előadásról előadásra, hogy mi az, amikor meg tudtuk fogni a közönséget, mi az, amikor úgy megy el a közönség a színházból, hogy elviszi magával a gondolatot, az élményt a szívében és a gondolatot a fejében. És akkor nem a ruhatárba lesz vége az előadásnak, mikor kiveszi a kabátját, hanem talán elvisz valamit, és azon még otthon is foglalkoztatja. Talán még egyszer később az életbe azt mondja, hú, hogy is volt az annál abba a darabba, és elviszi az élményt. Mai világban az is már, hogy az két órát, két és fél órát bennül a néző egy színházba, és jó szórakozik, az is nagyon sokat jelent. De gondolat nélkül nincs színház. Én azt vallom, hogy a színház az akarjon mindig tanítva szórakoztatni.